Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Önök a Babusgató magazint hallgatják a Halas Rádióban. Sok szeretettel köszöntöm egyúttal beszélgető partneremet, Feketéné Zsigó Marietta, pedagógiai szakpszichológust.
Én is köszöntöm a hallgatókat.
Halász Noémit hallják a mikrofonnál, és a mai témánk folytatva, vagy egy kicsit eltérve azért az előző heti műsorunktól, amiben a gyermekek vesztességfeldolgozásáról és gyászáról beszélgettünk, a mai adásban egy speciális témát feszegetünk együtt, méghozzá azt, hogy mi történik akkor, hogyha egy felnőtt, egy szülő elveszti a gyermekét.
Szülőként az ember nem csak akkor gyászol értelemszerűen, amikor szó szerint elveszíti a gyermekét.
Tehát haláleset kapcsán, igen, hanem hogy még milyen esetekben lép föl ez a gyász folyamat.
Nem is gondolnánk, de nagyon sok olyan élethelyzet van, amikor az ember szülőként és a gyermekével kapcsolatban él meg gyászt, illetve veszteségélményt. Azt gondolom, amit nagyon sokan ismernek, és a mai rohanó világban az egyre stresszesebb életmódnak is köszönhetően nagyon sokak kénytelenek ezzel, legalábbis az én tapasztalataim szerint szembenézni, ez pedig a meddőség, és az, hogy ugye várják azt a gyermeket, és valahol azok a nők, akik várják és vágynak az anyaságra, vágynak arra, hogy úgymond egy teljes családjuk legyen egy gyermekkel együtt, ők minden egyes alkalommal igazság szerint, amikor adott hónapban megjön a menstruációjuk, ők azt minden egyes alkalommal egy elgyászolt, illetve hát kellene, hogy elgyászolják, egy veszteségnek élik meg, hogy ismét nem sikerült, és ismét elvesztettem egy lehetőséget arra, hogy gyermekem legyen.
Ezzel tehát azt mondod, hogy veszteségként élik meg, de mégsem gyászolják el. Hát lehet így azért hónapról hónapra egy visszatérő gyász folyamatot indukálni saját magunkban, vagy hogy ez így normális, vagy hát szükséges?
Valahol jó lenne, én azt gondolom, mert hogy egyébként meg egymásra rakodnak ezek. Sajnálatos abból a szempontból, hogy viszonylag rövid idő telik el. Egy hónap az nagyon rövid idő arra, hogy az ember egyfajta veszteséget feldolgozzon, főleg egy ilyen szintű veszteséget. Én azt gondolom, hogy jó lenne valahol intenzíven, ott tényleg gyorsan túl lenni rajta, feldolgozni, és hát ugye ehhez megint az kell, mint amit a korábban már beszéltünk a gyász kapcsán, hogy a feldolgozáshoz elengedhetetlen az érzelmek kifejezése. Szóval az lenne szerintem a célra vezető ilyen helyzetekben, hogyha a hölgy, aki ismételten nem jön a gyermekáldás, amire vágyott, akkor ő ott egy-két nap alatt, amennyire csak lehet, intenzíven élje ki az érzéseit, amik az eseményhez kapcsolódnak, mert akkor fog tudni úgymond új lappal és új út lendülettel kezdeni a következő hónapnak, és ismételten belevágni ebbe a feladatba, ebbe a kihívásba.
Bár nem a meddőség a témánk speciálisan, de azért mégis hadd kérdezzek rá arra, hogy meddőségnek az egyik oka az lehet az is, hogy az ember nagyon szorong, vagy nagyon várja a gyermeket, hogy ez a gyász folyamattal hogyan van összefüggésbe.
Hát ugye azt szokták mondani, hogy amit az ember nagyon akar, és tényleg ésszel akar, és nem pedig vágyik rá, mert hogy a kettő között nagyon nagy a különbség, mert az akarást azt az eszünkkel csináljuk, a vágyást pedig érzelmi és lelki oldalról egy ilyen jellegű folyamat, egészen más a kettő, és minél jobban akarja az ember az eszével, és minél több racionális okot sorol fel, hogy miért is kell most már, és miért is jár esetleg úgymond neki az, hogy végre gyermeke lehessen, az egyre inkább háttérbe szorítja az érzelmi, a lelki vetületét a dolognak, és megnehezíti innentől kezdve a folyamatot. Számtalan olyan esetet ismerek én is, ahol ott, amikor az illető ezt az akarást elengedte, hogy jó, hát akkor történjen, ahogy akar az egész, innentől kezdve engem nem érdekel, ha lesz, ha nem lesz, és egy-két hónapon belül sikerült neki teherbe esni.
Tehát ez is segít az elengedés, vagy a veszteség feldolgozásban van egy ilyen oldala is, hogy elengedem a témát, vagy
igen,
mond, hogy nincs, csak vágyok rá, és nem akarom, és akkor ez is tud akár hát benne segíteni.
Igen, csak ez borzasztóan nehéz ilyen szinten külön választani, mert hogy az ember azt gondolja, hogy de hát én vágyok rá, hát ennél jobban nem lehet, és amikor elkezdjük mondjuk egy pszichés terápia vagy tanácsadás során ezt elkezdjük boncolgatni, akkor derül ki, hogy igen, és ő neki számtalan észérve van a dolog mellett, hogy neki miért kell most teherbe esni, és neki miért most kell az a gyerek, és akkor amennyiben ez nem jön össze, akkor viszont jönnek ugyanaz érzelmek, de annyira a racionalitásba próbál kapaszkodni, és nem meri az érzelmi részét felvállalni a dolognak, hogy emiatt a valódi feldolgozás és a valódi elengedés, ami viszont ahhoz kellene, hogy ez utána úgymond összejöhessen, az így nem történik meg.
És ugye sokféle elvárás is kapcsolódik hozzá, tehát akár társadalmi elvárás is, hogy akkor legyen, meg miért nincs már gyereketek, ugye mindenki piszkálja a környezete esetleg.
Pontosan, mert hogy a társadalom és a kultúra is borzasztóan nyomja az embert abba az irányba, hogy most már van az embernek mondjuk saját lakása, van egy jól működő párkapcsolata, van egy klassz munkahely, amire lehet alapozni, hogy és akkor ide vissza lehet jönni a gyes letelte után, és akkor az egyébként abszolút jó szándék igazából, de jó akaró ismerősök, rokonok, barátok, munkatársak időről időre, amikor úgy eszükbe jut a dolog, akkor megkérdezik, hogy na és nem akartok még gyereket? És hát azért az embernek ezt így minden egyes alkalommal elmondani, hogy nem az akarással van a probléma, hát nem egy egyszerű dolog. Arról nem is beszélve, hogy az esetek többségében nem szokták tudni megmondani, hogy milyen biológiai oka van annak, hogy az illető miért nem tudott még teherbe esni, és hogy miért nem fogant még meg az a baba, mert hogy elméletileg minden klappol, a jövendőbeli anyukánál, a hölgynél, illetve a párjánál is, és nem igazán értik, szóval orvosilag nincs valódi oka a dolognak.
Szinte kideríthető, hogy lehet, hogy lelki okai vannak ennek, vagy valami akarás húzódik-e mögött, vagy igen, sokféle oka lehet, akár egy gyermekkori trauma.
Akár igen.
Most a meddőségről beszélgettünk, mint a gyászolásnak az egyik oldaláról, és nem sokára folytatjuk műsorunkat a felnőttek gyászával. Feketén és Zsigó Mariettával beszélgetek.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Babusgató magazinunkat. Halász Noémi vagyok a mikrofonnál. Feketén és Zsigó Mariettával beszélgetünk a felnőttek gyászáról, amikor elvesztik a gyermekeiket, vagy elveszthetik a gyermeküket. És beszélgettünk a meddőségről, ez is egy olyan eset, amikor muszáj vagy szükséges, hogy az ember gyászoljon. Milyen egyéb esetek vannak még, amikor egy szülő elgyászolja a gyermekét?
Talán az egyik legnyilvánvalóbb, vagy már nyilvánvalóbb, az, amikor ugye egy vetélés történik. Főleg, hogyha tényleg az ember már nagyon régóta készült, és nagyon régóta vágyott, és várta akár évek óta ezt a gyermeket, és valamilyen komplikáció történik, és emiatt ugye elveszíti. Mondom, főleg olyankor, amikor hosszadalmasabb várakozás előzte meg a dolgot, akkor ez például a párkapcsolatra is nagyon rá tudja nyomni a bélyegét, és akár tönkre is tud tenni kapcsolatokat. Ismerek olyan sztorit, vagy olyan párt én is, akik ennek végigcsinálták a procedúrát, lombik program, minden. Nagy nehezen összejött a lombikkal a gyermekáldás, és olyan, azt hiszem, olyan 18-20 hét körüli terhesség volt, amikor végül is azt hiszem, hogy ekkor már szülés, szóval nem is vetélésnek hívják, hanem hogy megszületik
már császár. 12. hét után igen. Muszáj megszülje.
Úgyhogy császárral végül, de megszülettek a babák, ha jól emlékszem, 2, és de értelemszerűen ilyen pár órát éltek csak, és hogy ilyenkor például ebben az esetben a párkapcsolatot az nehezítette meg nagyon, hogy a két szülő, az anyuka és az apuka nagyon eltérő módon gyászolták meg a történteket, és egyszerűen nem ugyanabban az ütemben. Ugye az előző alkalommal mondtam, hogy a gyásznak is van egyfajta ritmusa, egyfajta dinamikája, és nem ugyanazon a módon, és nem ugyanabban a ritmusban történt a kettőjük gyászreakciója, és teljesen tönkre is tette a kapcsolatukat.
Ezt azért időben érdemes fölismerni, hogy mit lehet tenni ilyen esetekben, amikor a gyász az eltérő módon működik a párkapcsolaton belül.
Hát mindenféleképpen érdemes ugye erre nagyon nagy figyelmet szentelni, mint ahogy látszik, mert hogy teljesen tönkre teheti a kapcsolatot, és hogy hosszú távon a kapcsolat felbomlásához tud akár vezetni. Ebben az esetben is egyébként az történt. Az anyuka nagyon intenzíven kezdett neki magának a gyásznak is, és nagyon gyorsan szerette volna feldolgozni, mert tudta azt, hogy nem szeretne úgymond erre időt vesztegetni. Az apuka szerintem a mai napig nem tudott ezen igazán túllépni, és amennyire tudom, az apukának nincs is azóta sem működő párkapcsolata. Hát a hölgynek azóta van 2 egészséges gyermeke, meg egy másik párkapcsolata. Mert azt mondta, hogy ő például akkor úgy lett túl ezen az egészen, hogy miután fölismerte azt, hogy neki ehhez segítségre van szüksége, mert ez nem fog működni, ő pszichodrámára járt. És nem tudom, azt hiszem, hogy 120 órás pszichodrámát csinált végig. Mondta, hogy nagyon kemény volt, nagyon nehéz volt, mert hogy azért olyan érzésekkel, olyan gondolatokkal kell az embernek ilyenkor szembenézni, ami hát nem egyszerű, nem véletlenül halogatja az ember, és nem véletlenül néz nehezen szembe ezekkel a dolgokkal, de hogy ő ezt megküzdötte, ő ezt végigcsinálta, és azt gondolom, hogy szinte csodával határos, hogy milyen szinten tudott felépülni, és mennyire úgymond pszichésen, lelkileg egészségesen tudott egy ilyen szintű traumából, egy ilyen súlyos élményből kikecmeregni. És akkor ezt követően viszont, miután a férje nem volt hajlandó ebben részt venni, ő egyszerűen nem tudta azt elképzelni, hogy ő ezt egy harmadik félnek bármilyen úton, módon el tudná mesélni. Vagy hogy egyáltalán tudna erről beszélni, így mondom, végül a kettőjük kapcsolatának a rovására ment, és el is váltak. És akkor ezt követően az anyuka megismerkedett egy másik fiatalemberrel, és hát ott végül, hála Istennek, szerencséjük volt, de szintén ott az anyuka egészségügyi problémáiból adódóan ott is lombikra volt ugyan szükség, de sikeres volt szerencsére a dolog.
Ugye sokszor van, hogy tényleg a párkapcsolatot is befolyásolja egy ilyen veszteség vagy gyász. Egyáltalán föl lehet-e dolgozni a gyermekünk elvesztését?
Én azt gondolom, hogy fel lehet, de borzasztóan nehéz. Azt gondolom, hogy talán az elveszthető dolgok közül ez a legnagyobb. És borzasztó nagy közhely, de annál igazabb, hogy az ember egészen addig nem tud értékelni dolgokat, vagy nem olyan szinten tud értékelni dolgokat, amíg el nem veszíti. Mert természetes, hogy az ember szereti a gyermekét is, tényleg az életét is odaadná érte, de amikor ez valóban bekövetkezik, és kénytelen az ember ezzel az élménnyel szembenézni, nem ritka, hogy nagyon súlyos, akár pszichotikus állapotba kerül a szülő a dologtól. Értelemszerűen attól is függ maga a folyamat, és maga a gyászreakciónak akár az időbeni lefutása, vagy úgymond a minősége, hogy mennyire lesz patológiás, hogy milyen jellegű volt a kapcsolat a gyermek és a szülő között. Ezt most nem azt akarom mondani, hogy vannak jobb kapcsolatok, meg kevésbé jó kapcsolatok, de mondjuk egy felnőttnél, aki már mint egy felnőtt gyermek elvesztése, akinek volt egy szép élete, és bár mondjuk még élhetett volna, mert ugye semmilyen esetben nem számít normálisnak, amikor a szülőnek kell a gyermekét eltemetni, attól függetlenül, hogyha a szülő el tudja ezt fogadni, hogy élt, és hogy amíg élt, addig szép élete volt, az igenis nagy megkönnyebbülést tud úgymond jelenteni, vagy kapaszkodót tud abban jelenteni, hogy akkor ezen túl lehet lendülni. De amikor az ember azt látja, hogy például egy csecsemő vagy egy kicsi gyerek, aki előtt még annyira sok minden állt, és akit még tényleg ez a jóformán 15 percre nem volt esetleg tőle távol, hogy annyira esetleg gondozásra szorult még, hogy azért egy ilyet lényegében, mintha az ember valahol a saját részét veszítené el. Szóval, hogy még olyan szinten annyira szoros a kapcsolat a szülő és a gyermek között, hogy egyszerűen valóban, mint hogyha a saját valami testrészétől kellene megválnia.
Nem sokára folytatjuk adásunkat. A felnőttek gyászáról, amikor elvesztik a gyermeküket, maradjanak velünk.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Babusgató magazinunkat a felnőttek gyászáról, akik elvesztették a gyermeküket, és már két esetről is beszéltünk, a meddőségről, és arról, amikor az ember elvetéli a gyermekét. És beszélgettünk arról is, hogy a párkapcsolatot ez befolyásolhatja negatívan, de befolyásolhatja esetleg pozitívan, hogy összekovácsolja a két felet egy elvesztés.
Én mindig azt gondoltam, és mindig is hittem abban, hogy amikor két embert egymásnak rendelt a sors, vagy Isten, vagy tényleg úgy igazán megtalálja az ember a párját, és eldönti azt, hogy ez a kapcsolat valóban egy életre szól, és mind a két fél ezt tényleg ilyen szinten is komolyan gondolja, akkor innentől kezdve a felmerülő problémák nem jó űrügyek arra, hogy külön menjünk, és mi az, amin vitatkozni kell, és mi az, ami esetleg éket ver a két fél közé, hanem pont ellenkezőleg olyan kihívások és olyan feladatok, amiknek a megoldása csak együtt és közösen lehetséges. És azt gondolom, hogy ez végképp egy óriási és nagyon fájdalmas, de egy olyan kihívás és egy olyan megoldandó feladat, amint hogyha egy kapcsolatban egy párnak sikerül sikeresen megoldania, akkor biztos vagyok benne, hogy ha ezen túl lesznek, akkor bármin. Ugye korábban is elhangzott, hogy mert amiben nem halunk bele, attól erősebbek leszünk, azt gondolom, hogy erre végképp nagyon igaz.
Tehát ez igaz a párkapcsolatra is, hogy ami nem öli meg, akkor az megerősíti.
Pontosan.
És hogy akár ez lehet egy lehetőség arra, hogy igen, akkor a rosszban is egymás mellett állunk, vagy a nehézségekben is.
Igen, mert hogyha a felek tudják megfelelően támogatni egymást, nem biztos, hogy ugyanabban az ütemben, vagy ugyanazon a módon dolgozzák fel ezt a veszteséget, ezt a gyászt, hogy nem biztos, hogy maga a gyász folyamat ugyanúgy zajlik le, de a megfelelő támaszt tudnak egymásnak nyújtani, és tudnak együtt küzdeni azért, hogy túl legyenek ezen, akkor biztos vagyok benne, hogy az megerősíti a kapcsolatot, és hosszú távon még tartósabbá, még kitartóbbá teszi őket a kapcsolatuk mellett is.
Mondjuk egy vetélés esetén mennyire megoldás az, hogy jó, akkor gyorsan egy új gyerek?
Hát ezt én nem tartom egy szerencsésnek, mert én azt gondolom, hogy bár nem született meg az a gyermek, vagy ne adja Isten, akár tényleg meg is született, de a születést követően pár órán vagy pár napon belül meghalt, akkor az ugyanúgy idő kell ahhoz, hogy az ember meggyászolja, ugyanúgy idő kell ahhoz, hogy feldolgozza ezt a veszteséget, hogy túl tudjon rajta lenni, hogy ugye el tudja fogadni, mert hogyha ezt ő nem csinálja végig és rögvest, mondván, hogy majd az segíti a gyász folyamatot, hogyha ő gyorsan túllendül ezen és egy másik babára tud majd koncentrálni, és belevágnak egy másik baba projektbe. Nem gondolom, hogy hosszú távon akár a szülő-gyermek kapcsolatra, akár a párkapcsolatra ez jó hatással tudna lenni. Biztos vannak kivételek, mint minden esetben, de nekem nem az a tapasztalatom, hogy ez jól sül el.
Kb. Egy 80-90 éve még az is divat volt, hogy az elhalt gyermeknek a nevét adták a következő születőnek, mert ugye magas volt a gyermekhalandóság, és egy kicsit olyan, mint hogy a másiknak az életét is kéne élje. Pontosan. Ugye nekem a nagymamám volt így, hogy Margit, és akkor megint Margit, de mintha két ember helyett kéne éljen.
Igen, igen, és hát azért innentől kezdve óriási feladatot ró a gyerekre. Ezt nem egy tudatos dolognak kell elképzelni, viszont innentől kezdve valóban, ahogy te is mondtad, lényegében azt az életet is kell annak a gyereknek élni, amit a másiknak nem sikerült. Azokat a lehetőségeket, azokat a kihívásokat, vagy azokat a célokat is neki kell majd megvalósítania, amiket a másiknak nem volt lehetősége.
Ez mennyire igaz mondjuk az abortusz esetében, ahol az ember direkt elveszti a gyermekét, vagy úgy dönt, hogy most nem születhet meg a kisbabája.
Mármint úgy érted, hogy utána akkor, amikor vállal egy gyermeket és kishogy és meg is szül, hogy akkor az mennyire?
Mennyire kell akkor a testvére életet élje?
Hát ez megint attól függ, hogy milyen szinten sikerült azt az előző veszteségélményt feldolgozni. Mert attól, hogy mondjuk az az anyának saját döntése, hogy ő nem fogja ezt a gyermeket megszülni, attól az ugyanúgy egy veszteség, és azt ugyanúgy fel kell dolgozni, ugyanúgy egy elvesztegetett lehetőség, úgymond, és már bár az ő döntése, attól ezzel ugyanúgy foglalkozni kell. Hogyha ezt nem sikerül megfelelően a helyére tenni, akkor természetesen hurcolja magával ennek a tudattalan emlékét, vagy az elfojtott élményt és a hozzá kapcsolódó érzéseket, és amikor legközelebb hasonló helyzetbe kerül, mármint hogy várandós lesz, akkor értelemszerűen ezek fel fognak erősödni, előtérbe kerülnek, és nem biztos, hogy tudatos szintre, szóval nem biztos, hogy ő észre fogja ezeket saját magán venni, viszont innentől kezdve ez befolyásolhatja a viselkedését, a megszületendő gyermekhez kapcsolatos érzéseit és gondolatait. Is.
És a megszületendő gyermek, vagy egy testvér, ugye mert akár a vetélés, akár az abortusz esetén szintén testvérről beszélhetünk akkor is, hogyha nem születtek meg, vagy halva születtek meg ezek a gyermekek, hogy mennyiben befolyásolja ez a testvérnek az életét? Tehát, hogy a testvéren is látszik-e, vagy kell-e egy gyászfolyamaton átessen mondjuk csecsemőkorba, vagy kamaszkorba, vagy a későbbi élete folyamán tudatosan, hogy igen, nekem volt egy testvérem, de most már nincs velünk.
Általában ez úgy szokott lezajlani, hogy amikor a testvérnek a tudomására kerül, hogy például neki lett volna egy bátyja vagy egy nővére, aki akármilyen okból kifolyólag, de nem születhetett meg, vagy mondjuk megszületett és párnaposan halt meg. A lényeg az, hogy amikor kiderül, hogy ő mégsem első, úgymond a testvérek sorában például, akkor innentől kezdve a családon belüli betöltött szerepét is ugye befolyásolni fogja. Olyan tapasztalatom is van, ahol az illető úgy éli meg az események, hogy miután ő viszonylag gyorsan született a vetélést követően, hogy ő csak egy ilyen B-terv. És hát ugye innentől kezdve jó a szamár is helyzetben érzi magát, annak ellenére, hogy abszolút nem erről van szó, mégis valahol ezt csugalja a dolog amiatt, hogy viszonylag rövid időn belül fogant ő meg a testvérét követő vetélést után.
Tehát érdemes erről beszélgetni a megszületett gyermekekkel is, hogy már történt, volt előzménye, vagy volt előttetek testvér.
Hát igen, csak ilyenkor az a nagy kérdés, hogy mikor. Mert hogy mekkora gyerekkel lehet, és hogyan lehet ezt megosztani, és akkor ugye itt jön az, amit én mindig mondani szoktam a gyerekekkel kapcsolatban, meg egyáltalán emberekkel kapcsolatban, hogy minden ember egyedi és megismételhetetlen. Innentől kezdve az összes probléma, az összes gond, az összes tapasztalat, érzés és élmény is, ami vele kapcsolatos, egyedi és megismételhetetlen. Tehát ezekre a helyzetekre nincs igazán recept. Nincs olyan aranyszabály, amit én majd elmondok, és innentől kezdve, aki ezt betartja, minden klassz lesz. Sajnos ez nem így működik, minden helyzet más, minden helyzetet, minden állapotot, minden folyamatot, ebben az esetben minden gyászreakciót akár külön kell megvizsgálni, külön kell megnézegetni az abban résztvevő érzéseket, élményeket, embereket, kapcsolatokat, és ennek megfelelően fogjuk azt tudni, hogy ebben az esetben mi lesz majd vajon a jó megoldás.
Tehát igen, maga, ahogyan az ember, úgy a megoldás is egyedi lesz.
Pontosan.
Nem sokára folytatjuk beszélgetésünket, maradjanak velünk.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatóink, folytatjuk beszélgetésünket Feketén és Zsigó Marietta szakpszichológussal a gyermekét elvesztő felnőttek gyászával kapcsolatban, és beszélgettünk eddig a meddőségről, vetélésről, abortuszról, a testvérekről, hogy hogyan is reagálnak, vagy hogyan érinti őket a gyász. Milyen egyéb esetekben gyászolja meg a szülő a gyermekét?
Egy rendkívül speciális helyzet az, amikor fogyatékkal élő gyermek születik. Bármilyen nemű, akár testi, akár szellemi, bármilyen jellegű fogyatékosság, vagy valamilyen olyan vele született genetikai betegséggel esetleg, Ilyenkor a szülőknek, amikor a tudomásukra kerül a betegség, akár a születést követően, akár már előtte, mert ugye a mostani terhes gondozásban azért már nagyon sok problémát már a születés előtt ki tudnak akár deríteni. Ilyen helyzetekben azt a vágyott képet, ami a szülő fejében kialakul arról, hogy neki majd milyen lesz a gyermeke, és értelemszerűen senki nem egy problémás, egy fogyatékos gyermeket képzel el, hanem mindenki egy ügyes, okos, szép kisbabát képzel el, hogy és olyan lesz az ő gyermeke, és amikor kiderül, hogy nem ez a vágyott kép fog beteljesülni, hanem sajnos problémák adódtak, akár lehet, hogy a terhesség során történt valami, amiből adódik, teljesen mindegy, de kiderül, hogy valamilyen nemű fogyatékossággal, valamilyen nemű akadályoztatással születik, illetve majd rendelkezik ez a gyermek, akkor ezeknek a szülőknek el kell bizony gyászolni az egészséges gyermekről kialakított képüket.
Magát a képet, nem a gyermeket azért konkrétan.
Igen, pontosan. A párkapcsolatok tekintetében rendkívül hasonló a helyzet ahhoz, mint amikor valamiféle vetélés történik. Szóval, mint hogyha ténylegesen elveszítenék a gyermeket, mert hogy innentől kezdve például a szülők, hogy ezt milyen szinten fogják tudni elgyászolni, és utána az aktuális állapotot milyen szinten képesek elfogadni, mennyi időre van ehhez szükségük, az megint ugye emberenként más lehet az apukánál, más lehet az anyukánál, és nagyon sokszor ez is nagyon komoly problémákat tud jelenteni egy párkapcsolaton belül, és nem ritka az olyan helyzet, amikor ennek következtében fog tönkre menni egy házasság például.
Igen, ugye van a beteg gyermek, van egy ilyen címkét kap, esetleg a megszületett fogyatékkal élő gyermek, és akkor ezt így hurcolja magával. Mert hogy ő lehetne akár egészséges gyermek is, annak ellenére, hogy van valamilyen sérülése, de hogy a szülő mégsem így reagálja le. Tehát ezért is érdemes ezt mondod gyászolni, igen, vagy vesztességként kezelni ezt a képet, ami bennünk él.
Igen, nagyon sokszor az a tapasztalat egyébként, hogy annyira nem képesek ezt elgyászolni és ezen túllépni, hogy valóban rajta ragad a gyereken az, hogy ő egy beteg gyermek, holott mondjuk a problémája, mert bár ugyan valamilyen szinten betegség, de sokkal inkább lehetne mondjuk egy állapotnak nevezni. Teszem azt, valamiféle problémából kifolyólag vízfejűvé válik ugye a gyermek, de ezt most már nagyon ügyesen és nagyon gyorsan tudják sebészetileg korrigálni, ugye egy sönt beépítésével, amikor is ugye nem tudom ki mennyire tájékozott a problémát illetően, ugye az agyban termelődő folyadéknak az elvezetése nem megfelelő, és emiatt alakul ki ugye ez a hagyományos néven elnevezett vízfejűség, és hát ezt sebészetileg teljes mértékben tudják most már korrigálni. Egy sönt beültetésével, amikor általában a gyomorba történik ennek a felesleges folyadéknak az elvezetődése. Szóval innentől kezdve igazság szerint azt lehet mondani, hogy teljes életet fog tudni élni ez a gyermek, hiszen a beültetést követően ő ugyanolyan, mint egy másik gyerek. Mert innentől kezdve ez a fajta elvezetési probléma sebészetileg meg lehet oldva, tehát semmi probléma nincs. Úgyhogy igazság szerint ez sokkal inkább egy állapot, mint sem egy betegség. És azt, hogyha ezt egy szülő nem tudja elfogadni, nem tudja ezt így tekinteni, akkor szegény gyereken rajta fog ragadni valóban ez a címke, hogy mert ő egy beteg gyerek.
Tehát akkor itt is igaz az, hogy az elfogadással előbb találjuk meg a megoldást. Tehát, hogyha elfogadjuk az adott helyzetet, akkor gyorsabban találunk megoldást, akár az, hogy elviszük orvoshoz, vagy teljes életet tud ő is élni.
Hát meg ugye arról nem is beszélve, hogy egészen addig semmilyen nemű problémát nem lehet kezelni sehogyan, amíg az elfogadásra nem történt meg. Mert amíg én nem fogadom el azt, hogy ez van, egészen addig nem is fogok tudni vele mit kezdeni. Szóval egészen addig, amíg én ezt próbálom hárítani, és elintézem egy címkével, hogy beteg és kész, és nem teszem úgymond a megfelelő helyre, egészen addig nem is fog változni, és nem is fogok tudni vele mit kezdeni. Minden nemű problémának és helyzetnek a akár feldolgozása, akár kezelése, akár megoldása, ott kezdődik, hogy azt először el kell fogadni, mármint a létezését.
Valahol a gyász folyamatnak is ez a kifutása, ez az ötödik lépés.
Igen, mert ugye ott elfogadás. Is oda. Igen, igen.
Adásunk végéhez közeledünk. A gyásznak van-e valamilyen pozitív haszna az életünkben?
Hát erről már ugye korábban is beszéltünk, hogy ami a szokásos közhely, hogy amiben az ember nem hal bele, attól erősebb lesz. A másik ismételten közhely, hogy amíg nem veszítünk el valamit, addig lehet, hogy nem is tudjuk igazán értékelni. És onnantól kezdve, hogy mondjuk nincs lehetőségünk azzal a szeretett személlyel beszélni, onnantól kezdve sokkal inkább felértékelődnek lehet, hogy azok a kapcsolatok, amik még megvannak. És az ember sokkal inkább fog tudni azokra figyelni, mert hogy a gyásznak van egy ilyen, ebből a szempontból egy ilyen figyelemfelelés, felkeltő funkciója, úgymond, amikor is az embereknek a figyelmét a kapcsolatokra, a múlandóságra vetíti, és ilyenkor főleg felnőtteknél óhatatlanul az ember elkezdi a saját életét is egy kicsit boncolgatni, hogy vajon amit eddig tettem, vajon az, amilyen életet élek, ez megfelele a saját elvárásaimnak, valóban abba az irányba tartok-e, amit szeretnék, és egy kicsit ilyen önvizsgálatot tart valahol az ember. Felméri a kapcsolatait, hogy valóban erre a kapcsolatra kell nekem akkora energiát fektetnem, vagy esetleg inkább másik kapcsolat van az életemben, ami viszont több energiát és több odafigyelést, több törődést igényelne. Hogy hogyan is osztjuk meg az időnket és a figyelmünket a hozzánk közel álló emberek között. Én azt gondolom, hogy ebből a szempontból igenis van pozitív kimenetele, illetve pozitív haszna egy gyászfolyamatnak, bár értelemszerűen általában nem ezt szoktuk inkább hangsúlyozni, de amennyiben ez sikerül megfelelően feldolgozni, akkor valóban az átélő embereknek a hasznára fog válni.
Köszönöm szépen a beszélgetést, Marietta is, hogy itt voltál velünk a stúdióban.
Én is nagyon köszönöm a meghívást.
Megköszönöm a hallgatóinknak is a figyelmét, és ezek a kérdések a kapcsolatainkról, az életünkről, a veszteségeinknek a feldolgozásáról, hogy a mulandóról nézhetünk a maradandóra, és maradjanak ezek velünk a következő héten is. A következő héten új adással várjuk majd önöket a Halas Rádióban, addig is hallgathatnak minket az interneten, vagy pedig visszahallgathatják a hangalbumból előző adásainkat. Halász Noémit hallották.